Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Amikor elkezdtük az Isten tiszteletet, olyan emberek ültek itt, akikre azt gondoltam, hogy már régóta ismerjük egymást, azóta látok pár új arcot, ezért bemutatkozom. Szabó Ildikónak hívnak, az egyház lelkésze vagyok, és a helyi lelkész Jónás Miklós, aki ezúttal is köszönti a gyülekezetet, kért meg arra, hogy ma helyettesítsem őt. Azt mondta, hogy bár helyszín nincs messze, de mindig rossz, amikor neki a gyerektábor közepén el kell jönnie. Így én kerestem magam helyett egy helyettesítőt, és nekem úgy könnyebb volt, és most itt vagyok önök között. Szeretettel köszöntök minden régi ismerőst, és mindenkit, akivel most először látjuk egymást. Az előbb felolvasott igeszakasz nem tartozik azok közé, amiről olyan gyakran szoktunk beszélni. Én azt gondolom, hogy a többi évtizedes bibliaolvasó emberek azért úgy nagyjából el tudják helyezni a Sámuel próféta könyvében, majd azért elmondom, hogy mi a szöveg környezete. Én magam is megdöbbentem, amikor tegnap szembesültem vele, hogy ma a prédikálás a kijelölt ige szakasz ez. Mik az előzmények? Ugye Sámuel könyve egy olyan Izrael történetének egy olyan szituációjában keletkezik, vagy születik meg, vagy azt írja le, amikor, ami talán így lehetne kifejezni, nagyon ritka volt az Úr kijelentése. Egy gyönyörű történettel kezdődik Sámuel könyve, egy gyermektelen asszony imádságával, Anna imádságával, aki azt mondja, hogy ha nekem fiút adsz, én azt odaadom neked. És valóban megszületik ez a fiú, Sámuel, és Anna hűséges a fogadalmához, elviszi Sílóba, amikor már elválasztja, azért az ebbe a korban 3-4 éves lehetett ekkor Sámuel, valóban elviszi Sílóba, ahol akkor a szent sátor állt, és rábízza Éli főpap gondjaira. Annak ellenére, hogy talán ő is tudta, hogy nincs ott minden rendben. Hogy bár Éli megpróbál rendet tartani, de a két fia hát mindenféle gonoszságot követ el, és nehéz az embernek a családjával szembe menni, Éli sem tudta ezt megtenni. És egyszer arra kellett rádöbbennie, hogy Isten már nem vele beszél, hanem ezt a kicsi gyermeket Sámuel szólítja meg, és elkezdődik, mintha elkezdődne Izrael életében egy új szakasz. Olyan gyönyörű, ahogy az 1 Sámuel leírja, hogy a gyermek Sámuel pedig egyetlen egy igét sem hagyott földre esni, ami az Úr szájából származott. Figyelt arra, amit Isten mondott. Ezt már valahogy így fejeznénk ki. De miközben egy ígéretes kezdet ez Izraelben, aközben egy történelmi válság is. A filiszteusok, akik a földrajzilag úgy tessenek elképzelni, hogy a Palesztina fölötti területen élnek, megtámadják Izraelt. Ugye a filiszteusok azok, akiknek vasszer számaik vannak, tehát ismerik a fém felhasználhatóságát, ami ebben a korban maga volt a technikai újítás csodája. Éppen ezért hadászatilag nagyon komoly túlerővel rendelkeztek, megtámadja Izraelt, és mert szeretnék biztosítani a győzelmet, ezért elviszik a frigyládát ebbe a csatába, mint egy szimbolizálva azt, hogy hát Isten velünk van, és ha Isten velünk van, akkor nem lehet bennünket legyőzni. Azért azt gondolom, hogy a szívünk mélyén sokan ismerjük ezt a fajta gondolkodást, hogy nem történhet velem nagy baj, hiszen Isten velem van, és nehezen éljük át azt a traumát, amikor mégiscsak történik egymás. Itt is megtörténik a baj, nem csak, hogy legyőzetik Izrael, hanem a frigyláda is fogságba kerül a filiszteusokhoz. Bele is hal egyébként ebbe Éli a főpap, aki, amikor meghallja ezt a hírt, nem abba hal bele, hogy a két fia meghal ebben a csatában, hanem abba, hogy a frigyláda fogságba kerül. De Isten felelő magáért. Mi olyan sokszor szeretnénk megvédeni Isten nevét, Isten dicsőségét, mintha nem szorulna rá a Dágon templomában, a bálványföldre esik a láda előtt, és egyszer csak, és más dolog is történik, és egyszer csak a filiszteusok rájönnek, hogy ennek a ládának itt semmi helye, mi csak rosszul jártunk azzal, hogy ezt a ládát idehoztuk, éppen ezért szekrényre rakják, és elirányítják Izrael határa felé, és valóban ez a frigyláda át is kerül a határvonalon, bekerül egy házba, ahol szentségtelenül megérintik, és végül a felolvasott ige szakasznak megfelelően egy magánházba kerül, ahol egy valakit felszentelnek a láda körüli szolgálatra. Miért fontos ez? Így szeretném kezdeni ennek az üzenetnek, a felolvasott ige szakasznak a boncolgatását, hogy valami nincs a helyén. Mert hogy ugyanis ennek a ládának nem itt van a helye. Szép-szép, hogy valaki befogadja, szép-szép, hogy valaki tisztelettel, mint a Isten szentségének a földi kifejezőjével bánik, de ennek a frigyládának nem itt van a helye. Ennek a frigyládának Sílóban, a Szent Sátorban lenne helye, nem is tudnék egyébként, hogy mi történik ekkor Sílóban, és nem is rövid ez az időszak. 20 év. 20 év nagyon hosszú idő. Talán akik páran itt közülünk fiatalok, azt mondják, hogy 20 év semmi. Addig vártuk, hogy elteljenek bizonyos évek. Talán nagykorúak legyünk, vagy elérjünk bizonyos életkort. 20 év az... Bizonyos év fölött tudjuk, hogy 20 év rengeteg. 20 évben rengeteg minden történik. Gondoljunk csak bele. Valószínű, hogy ez alatt a 20 év alatt születik meg a jövendő Dávid király. Ez alatt a 20 év alatt növekedhetett fel Saul, Izrael első királya. Annyi minden történt 20 év alatt. De valami nincs a helyén. És valami nem volt a helyén, Izrael gondolkodásában és szívében sem. Olyan sokszor a külső események csak kifejeződései, mint egy szimbólumai a belső történéseknek. Valami nem volt helyén, a frigyláda, valami nem volt helyén kívül, és valami nagyon nem volt helyén belül. Isten népe kijelentés nélkül, idegen uralom alatt élt. Amikor elolvastam ezt az igét, azt kezdett el foglalkoztatni, hogy de mi van Sámuellel? Hát ő itt van, és el tudom képzelni, mint Izrael bírája, ugye ez az a kor, amikor még nem a királyság kora van, hanem egy bíra vezeti Izrael, legtöbbször egy erős katonai vezető, a Bírák könyvében ezt olvassuk, és ebben az esetben pedig egy nagyon erős spirituális vezető, egy próféta, tulajdonképpen Sámuel. Nyilván hozott ítéleteket, de el tudom képzelni, hogy amerre ment, azért úgy óvatosan bántak vele. Hozzáfordult a kritikus helyzetekben, de hogy nem feltétlenül akarták, hogy megmondja a véleményét itt ott amúgy. Hát azt is el tudom képzelni, hogy elkerülték. Amikor úgy viszonylag nyugodt volt az időszak. Mert 20 év alatt gyerekek születnek, és idősek halnak meg. 20 év alatt felcseferednek az unokák. 20 év alatt éljük az élet, mindennapi életünket, van benne öröm, esküvő, van benne gyász, temetés, eltelik 20 év. Csak nagyon sokan azt érezték, hogy valami nincs rendben. Valami nem olyan, ami ennek lennie kellene. Talán voltak még olyanok, akikben volt emlékük arról, hogy amikor Isten beszélt, hogy amikor a sírói sátor a rendeltetésének megfelelően működött, talán még éli fiatalságában, még nem romlottak el az idők, voltak emberek, akik őrizték a jobb idők emlékét, a lelkileg jobb idők emlékét. Persze, hát közben annyi minden változott, bekerült egy-két bárványszobor, te baj, azért mi az, urat imádjuk. Nem kéne ezeknek a dolgoknak úgy lenni, annyira ismerős ez, azt gondolom, hogy mindegyikünk számára, amikor azt érezzük, hogy mennek a dolgok, folyik az élet, de valami hiányzik. És ezt érezhették Izrael fiai is. És hosszú ideig lehetett így élni. Hiszen, most hadd fogalmazzam így, hogy vinni kell az életet. Rá kell kelni. Enni kell adni a családnak. Meg kell keresni a mindennapit. Vetni kell és szüretelni kell. Jó, persze, ha nagyon szorul a hurok, akkor ott van Sámuel, de jó, hogy ott van Sámuel. Ez a kibírhatatlan alak, aki azért mindig elmondja a magáét, de úgy megy az élet, csak valami hiányzik. Valami elveszett. Valami nem olyan már, mint régen. Nem lehet tudni, hogy ki volt az első, aki ezt merte megfogalmazni. Aki merte, olyan szép ez a kép, hogy Izrael fiai siránkoztak az Úr után, aki merte hangosan kimondani, hogy valami nincs rendben, valami többre vágyom, végül is Isten népe vagyunk, végül is Ábrahám, Izsák, Jákob örököse vagyunk, végül is mi vagyunk az a nép, akit Isten hatalmas karral kihozott Egyiptomból. Végül is mi vagyunk az a nép, akivel Isten szóba állt, és Mózesen keresztül törvényt adott nekünk. Mi vagyunk, talán nem így fogalmazták, ez egy túl árnyalt kifejezés, mi vagyunk a kijelentés népe. Hogy a filiszteusok fogságában vagyunk. Hogy évről évre elszenvedjük azt, hogy amikor aratnunk kéne, megjelennek a filiszteusok, és learatják a terményeink, vagy elviszik a terményeinket. Hogy tűrjük magunkon azt, hogy ne legyünk szabadok. Izrael fiai siránkozni kezdtek az Úr után. Valami hiányzik, és valaki meg is fogalmazta, hogy mi hiányzik. Valakinek volt bátorsága ezt kimondani. És Sámuel, aki talán már régóta imádkozott azért, hogy mozduljon itt már valami, meghallja ezeket a hangokat. És segítségükre siet. És azt mondja, hogy ha valóban az Úrhoz akartok tartozni, akkor hányjátok el az idegen isteneket. Ha valóban az Úrhoz akartok tartozni, akkor ne csak siránkozzatok, hanem talán adjátok ennek külső kifejeződését is. Nagyon nehéz az idegen istenekről beszélni. Akkor, amikor ezek az idegen istenek nem ilyen bálványszobrokban jelenítődnek meg. Mert mi volt Izrael dolga? Az, hogy hát ezeket a bálványszobrokat eltávolítsák, de azért azt gondolom, hogy akkor sem volt ilyen egyszerű, mert az idegen istenekhez való ragaszkodásban mindig egyfajta gondolati ragaszkodás is van. Vannak-e ma idegen istenek? Sokkal nehezebb a dolga annak, aki ma megpróbálja megfogalmazni, hogy mi is az idegen isten, mert valahogy beleszervültek az életünkben és a mindennapjainkban. És nem is feltétlenül idegen istenek. Csak néhány dolgot mondjak, amit magamban felfedezek. Ugye én nem vagyok az internet kor gyermeke, de megtanultam az internetet használni, és én, aki minden reggel a reggeli kávé mellé elő szoktam venni a Bibliámat, és olvasok Szentírást, már tudom, hogy a útmutatót azt elküldik nekem e-mailen is, és mi az első, melyre rosszabbul látok, hát mennyivel könnyebb a interneten megnézni, kinyitom a levelező rendszeremet, de olyan nagy kísértés, hogy először a híreket olvassam el. Vagy az aktuális időjárás jelentést. Vagy leragadjak ott, hogy hát engem nem a foci világbajnokság eredményei érdekelnek, lehet, hogy valakit az, hogy itt ott, amúgy mi történt. És eltelik fél óra. És nem olvastam ingét. Idegen Isten ez. Csak a világ eseményei iránt érdeklődő ember vagyok. De annyira tudom, hogy más az, amikor a reggelt azzal kezdem, hogy hagyom, hogy Isten igéje hasson rám. Nem biztos, hogy egetrengető megvilágosodásokra jutok. Nem biztos, hogy azt fogom mondani, hogy Isten ma nagyon szólt hozzám. Csak olvastam az igét. Hagytam, hogy átmossa a gondolataimat. Hagytam, hogy imádságok formálódjanak bennem, hogy eszembe jussanak emberek, dolgok. Csak úgy ott voltam fél órát az ige mellett, vagy az aktuális hírek mellett. Ne tessenek megbotránkozni a következő példámon, defele jövet. Van, amikor nem szeretem a rádiót hallgatni, de amikor kicsit fáradt vagyok, és hosszú út áll előttem, akkor mindig keresek valami adót, hogy ébren tartson, és éppen most is az egyik adóban elkezdték sorolni a napi horoszkópot. Hát ugye én egy, majdnem csak azt mondom, hogy szentíráson felnőtt ember vagyok, de milyen érdekes, hogy azért meghallgattam, hogy arra a hónapra, vagy arra a csillagjegyre, amire én születtem, mi a jellemző, és hogy Megálltam azon, hogy ez most mi? Mi vezet téged igazán? Csak a kíváncsiság tudja az ember érteni. Nem is figyelek oda. Ugye ismerjük ezeket a mondatainkat. Annyi ilyen apró idegen Isten tud felnőni, ami részint hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Részint pedig arról árulkodik, hogy valami hiányzik, valami elveszett, valami nem olyan, amilyennek lennie kellene. És lehet 20 évig úgy élni, hogy ezt az ember a szíve mélyen hordozza. És itt nem lehet tudni, hogy mi volt az a konkrét történet, amitől ez a nép fölébredt, és amitől ez a nép elkezdett siránkozni. Olyan sokszor konkrét történetek vannak, egy esemény, amitől úgy égre földre elkezdi az ember keresni az Urat. Vagy valami, ami arra készteti. De az is lehet, hogy egyszer csak ezek a hiányok gyűlnek össze, és azt mondjuk, hogy nem akarok tovább így élni. Tegnap beszélgettem valakivel, aki egy, talán hadd mondjam, egy újjászületett katolikus hölgy, és elmondta, hogy az élete egy nagy neheze után depresszióba esett, és nagyon komolyan gyógyszeret kellett beszednie. És egyszer csak, miután már fél év óta frontinon élt, és egyre nagyobb frontin adagokon, egyszer csak feltette magának azt a kérdést, hogy tényleg így akarok élni egy életen keresztül? Tényleg ez a megoldás az én nagy-nagy kérdésemre és hiányomra, hogy frontinon élek? És feltette magának azt a kérdést, hogy hogyan tudnék változtatni. Nagyon érdekes volt a változtatás, mert azt mondta, hogy rájött arra, hogy ő régen sportolt, és hogy a sport az egy kiváló eszköz arra, hogy azokat a hormonokat beindítsa, azokat a boldogsághormonokat beindítsa, ami neki nagyon hiányzott az életéből. És eldöntötte, hogy hetente 3-szor 2 kilométert leúszik. És elmondta, hogy hogyan kezdett csökkennie a frontin adagja. De ez volt csak a kezdet. Utána keresett magának egy közösséget. Azt mondta, hogy nem volt tökéletes, nem mindig azt mondták, amit én szerettem volna hallani, de ez tovább segített. És elmondta, hogy lépésről lépésre hogyan szedte ki magát a depresszióból, vagy hogyan talált rá arra a felülről való segítségre, ami miatt ma már nem szed gyógyszert, illetve csak nagyon ritkán, amikor már végképp nem tud elaludni. Izrael fiai siránkozni kezdtek az Úr után. Valami elveszett. És testvérek, nem érezzük sokszor így? Valami elveszett. Valami nem olyan, mint amilyennek lennie kell. Sámuel is a helyére kerül, a prófétai szó is a helyére kerül, mert miután elhanyták az idegen isteneket, azután Mitzpába Sámuel elkezdett bíráskodni. És én el tudom képzelni, hogy egy csomó emberi konfliktust kellett a helyére rakni. Mert ugye, amikor valami hiányzik, akkor fölhalmozódnak az emberi konfliktusaink. Amikor valami nem olyan, mint ami ennek lennie kéne, akkor előbb rákiabálok a gyerekre, okolom az asszonyt vagy az ember, vajon van a szomszéddal, a főnökkel, kicsit megkárosítom a beosztottat, elmegy. Nem tudom, hogy mi az, mert a Szentírás nem írja le, hogy mi az, amiért Mitzpában Sámuelnek bíráskodni kezdett, de érdekes, helyreáll az akkori jogi rend. És az nem olyan típusú jogi rend volt, mint most, de ebben benne van az, hogy elkezdtek talán újra a mózesi törvényekhez alkalmazkodni. Vagy elkezdték az emberi kapcsolataikban, a pénzügyeikben, a gazdasági ügyeikben, a gondolkodásukban meglévő akadályokat eltávolítani. És ekkor történik valami. Jönnek a filiszteusok. Én olyan sokszor átéltem, és szerintem a jelenlévők is közül is többen, hogy amikor az emberi lelkileg föltápászkodik, és azt mondja, hogy na jó, ez így nem mehet tovább. Rendszeresen imádkozni fogok, Bibliát olvasok, a reggeli kávém mellé nem a internetet nyitom ki, hanem van nekem egy nagybetűs Bibliám is, azt is tudom olvasni. Amikor az ember úgy elkezd imádkozni másokra, amikor elkezdi megtapasztalni, újra szól az ige, az imádságaim följutnak a plafonon túl, tapasztalom az Istennel való kapcsolatomat, jönnek a filiszteusok. Biztos, hogy többször áttetszettek ezt élni. Akkor történik valami, ami mintha tökéletesen ellene mondana a hitemnek, az elindulásomnak, abban a reményt, annak a reménységemnek, hogy hát lehet újat kezdeni, lehet minden olyan, mint régen. És sok-sok ilyenen mentem át, és egy idő után azt fogalmaztam meg, hogy na ezt kell most kibírni. Na ezt kell most végigcsinálni. Na most nem szabad visszatáncolni. Mert biztos van megoldás, csak ezt az ember nagyon nem sejti, mert ők is megtalálják a megoldást, mégpedig azért ahhoz, hogy azt, hogy oda mennek Sámuelhez, és azt kérjék, hogy könyörögj értünk. És Sámuel megteszi. És olyan szép képpel írja le a Sámuel könyve, hogy az Úr mennydörgött, hát valószínű olyan robaj keletkezhetett, ne tessenek megvetni, én ezt mindenfajta, hogy is mondjam, légköri jelenségnek is tudhatom. Isten, a csoda néha az, hogy akkor történnek dolgok, természetes dolgok, amikor történniük kell, és amikor ez Isten, amikor ez előrevizi Isten ügyét. És a filiszteusok megfutamodnak, Izrael felszabadul. Minden rendben van? Ez a nép tökéletesen helyreállt? Csak tovább kéne olvasnunk a Sámuel könyvét, és kiderül, hogy a következő fejezet az, hogy királyt kívánnak. Aztán majd ezen is túl kell jutnia. Nem jött minden tökéletesen helyre. De egy nép megtanult talpra állni. De egy generáció átélhette azt, hogy milyen az, amikor rendeződnek a dolgok. Amikor nem a hiányainkkal élünk, hanem az Istennel való kapcsolatainkkal élünk. Egy generáció tapasztalatot szerzett arról, amit egyébként hittek, hogy az Úr harcol értünk, hiszen ez Mózes könyvében ott van már, de teljesen más olvasni, és teljesen más átélni azt. Magamtól is azt kérdeztem, amikor elolvastam ezt az ige szakaszt, amit most a testvérektől fogok kérdezni, hány éve élek úgy, hogy tudom, hogy nincs minden úgy, ahogy lenni kéne. Mit kéne változtatni? Lehet, hogy csak egy egészen pici lépésben. Mi az, amit változtatni kéne azon, hogy tudom, hogy itt olyanok ülnek, akik évtizedek óta ismerik az Urat, és hűséges gyülekezeti tagok, de talán tudják, a szívük mélyén tudják, hogy vannak dolgok, amit változtatni kéne ahhoz, hogy Istennel is és emberekkel is jobb legyen a kapcsolatunk. Hát ehhez kívánok bátorságot és felülről való erőt. Imádkozzunk! Uram, annyiszor fogom az elfoglaltságomra, a külső körülményekre, azt, hogy valami, hogy belül érzem, hogy valami nincs igazán a helyén, hogy voltak jobb korszakok is, hogy tudom én, hogy az imádság, hogy emeli a lelkem, és hogy hat kifelé. És bocsáld meg azokat az időszakaszokat, amikor ennyi elég ez a megállapítás. Adj nekünk bátorságot, szemeket, hitet ahhoz, hogy lehet jobb, hogy közelebb kerülhetünk hozzád, és közelebb kerülhetünk egymáshoz. Hogy nem kell mindennek ellaposodnia, hogy többre hívtál el bennünket annál, mint sem, hogy lejünk vasárnaponként igét hallgatni. Hogy lehetünk az eszközeid, hogy formálhatjuk a környezetünket, és talán annak a kicsi világnak a történelmét is, amiben élünk. Hogy ott vagy velünk a harcainkban, hogyha mi is veled vagyunk. Áld meg bennünket ezzel a felismeréssel és a cselekvésnek ezzel a készségével. Amen.